csodás nevet, áldott legyen neved felve életed. Imádlak Jézusom, Jézusom, imádlak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa fogadta Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt Castel Gandolfóban kedden délelőtt, közölte a Szentszéki Sajtóközpont. A pápa és az ukrán elnök a jelenleg zajló háborúról, valamint az igazságos és tartós béke sürgető szükségességéről tárgyalt. A szívélyes megbeszélés során ismét megerősítették a párbeszéd jelentőségét, amely elsőbséget élvez a konfliktust lezáró lehetőségek között. A Szentatya kifejezte szomorúságát az áldozatok miatt, és elmondta, továbbra is imáiba hordozza az ukrán népet, közel áll hozzájuk és támogat minden olyan törekvést, amely a foglyok kiszabadítására és a közös megoldások keresésére irányul. 14. Leó pápa ismét jelezte, kész fogadni Oroszország és Ukrajna követeit a Vatikánban béketárgyalásokra. Átadta szerdán a Kovászna megyei Kökösbács teleken az újabb adománygyűjtő akcióból származó 16 millió forintos támogatását a háromszéki árvízkárosultaknak a katolikus karitász. A másfél hónappal ezelőtt árvíz által leginkább sújtott háromszéki településen Zagyvarihárd a katolikus karitász országos igazgatója elmondta. A világ számos országában jelenlévő szervezet igyekszik ott lenni a bajba jutott emberek mellett. Emlékeztetett, hogy korábban 4 millió forint gyors segélyt nyújtottak át a székelyföldi árvízkárosultaknak, majd gyűjtést indítottak a rászorulók további megsegítésére. Számos magyarországi katolikus egyházközség, szerzetesrend, helyi karitász szervezet és a hívek adományai nyomán 16 millió forint gyűlt össze. Ezt adták át most a gyulafehérvári karitász képviselőinek, hogy a hosszú távú segítségnyújtáshoz használhassa az érintett településeken. Holnap eljön az igazság pillanata. Az egyik oldalon a brüsszeli birodalmi elit, a másik oldalon a hazafiak és a józanész. Áll Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Holnap balhés nap lesz az Európai Parlamentben. Arról szavaznak a képviselők, folytassa Ursula von der Leyen a brüsszeli bürokrácia élén. A szavazást az elnökasszony körül sűrűsödő korrupciós ügyek miatt tűzték ki. De mindannyian tudjuk, hogy a korrupció csak a jéghegy csúcsa, írta a magyar miniszterelnök. Elkészült a nyugdíjasoknak járó, 30 ezer forint értékű élelmiszer utalványról szóló kormányrendelet tervezete. Jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Zsigó Róbert elmondta, az árréscsökkentés mellett az utalvánnyal egy külön támogatást biztosítanak a nyugdíjasoknak. Ismertetése szerint az utalvány papír alapú lesz, többféle címletben bocsátják ki, és ősszel postai úton kézbesítik az érintetteknek. A tervek szerint az utalvány december 31-ig lesz beváltható, kiemelte. A jogosultság a korábbi rezsiutalványhoz hasonlóan működik. Minden Magyarországon élő és tartózkodó 2025. júliusában öregségi nyugdíjban vagy más nyugdíjszerű ellátásban részesülő ember megkapja. Az utalvány például özvegyi vagy szülői nyugdíj esetén is jár. mintegy 2000 háztartás van jelenleg is áram nélkül Debrecenben. Napokon belül állhat helyre mindenhol az áramellátás. A szakemberek folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán, közölték a város vezetői sajtótájékoztatón. Pap László polgármester felidézte. A városra óránkénti 130 kilométeres szél csapott le az elmúlt napokban, óriási pusztítást hagyva maga után. A vihar komoly károkat okozott a közszolgáltatásokban, az áramellátásban, és több fát csavart ki a földből, amelyek egy része villanyoszlopra, felső vezetékre zuhant. Kiemelte, hogy a sajtótájékoztató előtt egyeztetett az áramszolgáltató Ópusztitász vezetőivel. A cégnél válságbizottság működik, mintegy 450 ember dolgozik a helyreállítási munkálatokon. Széles Diana alpolgármester, a Debreceni Karitatív Testület társelnöke a sajtótájékoztatón elmondta. A károk elhárítása után felmérik majd, hogy az érintett családoknak hogyan és miben tudnak segíteni. Éppen ezért várják a kárt szenvedettek jelentkezését. Végül az időjárásról. Csütörtökön az ország legnagyobb részén felhő átvonulások lesznek több-kevesebb napsütéssel, de északkeleten erősebben felhős idő várható. Többfelé valószínű zápor, elszórtan zivatar is lehet. Sokfelé lesz erős az északnyugati északi szél, csak a Miskolc-Békéscsaba vonalban lehet mérsékeltebb a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 20 és 25 fok között alakul, de az északkeleti határ mentén kissé hűvösebb lesz. Híreket hallottak.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Szabó Jánosné életvezetési tanácsadóval ezúttal női műsorunkban beszélgetünk, természetesen témánk az étkezés, az egészséges táplálkozás és a finom ételek, de most női szemmel közelítjük meg a témát, mármint azon szempontból, hogy a család tűzhelye az édesanya, a feleség, a háziasszony, aki szeretne mindig fit és egészséges maradni, hiszen csak úgy tudja családtagjainak is a finom ételeket elkészíteni. Általánosságban mit mondhatunk el a főzésről?
Érdekes módon a főzni szót én úgy értelmezem, hogy egy nőnek, egy asszonynak, egy hölgynek, egy barátnőnek, egy családanyának, egy nagymamának a főzés, ez a fő feladata. Lehet, hogy ez csak játék a magyar nyelvvel, de számomra ez kicsi gyerekkoromtól ezt sugallja ez a szó. Nagyon korán elkezdtem a főzést, először csak a játék tűzhelyemen, aztán egyre jobban idézőjelbe téve irigykedtem anyukámra, és elkezdtem egy kis tésztát kérni, ahogy ő gyúrt. Én is gyúrtam a babáknak, nyilván nem a családnak. Aztán ez annyira tetszett nekem, hogy sikerül. Kaptam hozzá kicsi eszközöket, tehát kislányoknak már is javaslom az ilyen játékokat megvenni, és akkor itt kiderülnek a képességek, ugyanis tényleg ez egész életem során végigkísért. Valahogy mindig a tűzhelyhez kerültem. Általános iskolába, ha volt egy bográcsozás, vagy egy akkor klub délutánnak nevezett összejövetel, akkor biztos, hogy én készítettem úgy a bográcsos ételt, mint a szendvicseket. Valamiért mindig rám bízták. Nem tudom miért, de valamiért mindig ott kötöttem ki a tűzhely és az asztal körül, mint később kiderült, azért, mert én ezt nagyobb szeretettel vagy odaadással csinálom, mint azt általában megszokták. Tudták, hogy tőlem olyat kapnak, amilyet szeretnének, úgyhogy ez így is maradt, és felnőttként tudjam, de hivatalosan is a szakmámmá vált a főzés, az ételkészítés, majd pedig ezt tovább víve, fejlesztve eljutottam az egészségesebb vagy egészséges táplálkozás gondolatához, amit nem csak tanulok, nem csak magam igyekszek megvalósítani, hanem próbálom tanítani, terjeszteni is az emberek körében, hiszen tudom, hogy egy dolgozó nőnek nincs ideje arra, hogy ilyen mélyen tanulmányozza ezeket a dolgokat, tehát szeret mindenki kész információt kapni, ami számomra teljesen érthető, én pedig igyekszem a hozzám fordulóknak személyre szabni a diétáját, vagy az étrendjét, vagy az éppen aktuális étkezési elképzeléseit. Tehát ebben szoktam segíteni, ebben próbálok minden fórumon közreműködni, segítséget nyújtani, jobb kezem nyújtani, hogy minél könnyebben, minél egyszerűbben jussanak ezekhez az információkhoz, és minél kevesebb gonddal tudják elkészíteni úgy a saját részükre, mint a család részére a legmegfelelőbb táplálékokat. Hát, hogy ez a legmegfelelőbb mit akar, nyilván ez mindenkinek mást akar. Ez elkezdődik ott, hogy mit gondolunk az ételekről, hogy mi nekünk a megfelelő, és akkor utána ehhez lehet az információkat gyűjteni, és úgy menni vásárolni.
Ha már egészséges táplálkozás, minden hölgy szeret jól kinézni, ez nem is kérdéses, szépnek, fitnek, csinosnak. Ehhez hozzásegíthetjük magunkat úgy, hogy hogyan táplálkozunk. Az egészséges táplálkozás egy fontos kérdés, de ez az urak, a gyerekek és a hölgyek számára egyaránt fontos, de a csinosság és a fitség szerintem a hölgyek számára még fontosabb, mint az úri emberek számára. Nos, milyen tanácsokat is adhatnánk az ételekkel kapcsolatosan, ha csinosak, fittek és szépek szeretnénk maradni?
Úgy gondolom, nőként is, hogy minden nő szép. Minden nő szép, aki boldog, és minden nő boldog, hogyha egészséges. Az egészséget pedig én három pilléren szoktam értelmezni, vagy magyarázni. Testi, lelki és szellemi pilléreken kell, hogy nyugodjon az egészség szó. Bármelyik pillér megbillen, megbomlik, akkor biztos, hogy ott külső-belső problémákra lehet számítani. A legcélszerűbb dolog pedig mindig a megelőzés. Tehát az a fontos, hogy tájékozódjunk, tudjunk dolgokról, tudjuk azt, hogy mi számít lelki egészségnek, tudjuk azt, hogy szellemileg mivel tudjuk ezt támogatni, és fizikailag hogy tudjuk ezt megvalósítani. Fizikai alatt én értem mindig az egészséges táplálkozást és az egészséges testmozgást. Hát ez az egészséges táplálkozás kérdése, ez egy mindenki számára eléggé bonyolult dolog, de úgy gondolom, hogy azért vagyok itt, hogy meg mindenhol, hogy ezt leegyszerűsítsem, és mindenkit rávezessek a számára elérhető útra, vagy arra a megoldásra, amit ő valóban kivitelezhet, meg tud valósítani. Ez ugye azzal kezdődik, hogy mi az elérendő cél. Ha valaki véknyabb szeretne lenni, mit fogyasszon el? Vannak olyanok, akik ugye egy kicsit hízni szeretnének, ritkább, de előfordul ilyen is. Vannak olyanok, akik különböző problémákkal, allergiákkal küzdenek, nekik is meg kell találni a megfelelő megoldást, a család igényeihez is igazítani kell, úgyhogy itt már akkor köztes megoldásokra van szükség, tehát ebben szoktam útmutatást vagy segítséget adni.
Minden probléma és minden helyzet más és más, de léteznek-e olyan általános hozzávalók, olyan általános finom ételek, amelyeket elfogyaszthatunk, és amelyek az elérendő cél elérésében segítenek bennünket?
Hát igen, mindenképpen léteznek olyan ételek, vagy olyan menűsorok, amit szinte mindenkinek lehet javasolni. Itt leginkább a zöldségek dominálnak, kivéve azokat, akik ezt valamilyen nem fogyasztják, de ugye az egészséges gabonák is, hiszen arra is szükségünk van. A gyümölcsök azok, amik szintén ilyen csoportot képeznek, hogy mindenkinek naponta több színű, többféle és több ízű gyümölcsöt el kellene fogyasztania, hogy ezeknek az összeállítása nem könnyű egy hétköznapi háziasszony számára. Ez az első megoldandó feladat mindig, hogy kitaláljuk, hogy mit is akarunk enni, vagy fogyasztani, vagy mit akarunk a család asztalára tenni. Azt gondolom, hogy ez a legnehezebb. Talán még az elkészítés sincs ilyen bonyolult, vagy nincs ilyen nehéz feladat, mint az, hogy kitaláljuk, hogy mit tegyünk a családunk asztalára.
Ön híres arról, hogy jobbnál jobb ötletei vannak, és mindig szeret kreatívan gondolkodni, az ételekből újabb és újabb lehetőségeket kihozni. Ha néhány példára kérném, hogy legyen olyan kedves, soroljon fel néhány példát, akkor mit társítana, mivel és milyen ételeket kínálna az egészségesen élni akaró emberek számára?
Kicsit térjünk vissza itt a régi szokásokhoz, a természethez, egy kicsit igazodjunk a modern világhoz, ahhoz, hogy siet mindenki. Reggelire például javaslok kásákat. Müzliket is, de nem a készen kaphatót, hanem amit saját magunk elkészítünk, ehhez is van néhány jó ötlet, recept. Attól függően, hogy ki milyen táplálkozási formát választ, tejtermékeket is be lehet iktatni a reggelibe, hogyha nincs valamilyen orvosi ellenjavallat. Ebédre azért a mi étkezési kultúránkban, a magyarok étkezési kultúrájában fontos a leves és egy főétel, tehát ez egy általános szokás, azért ez is megvalósítható. Nem csak én főzöm meg percek alatt, mások is, csak esetleg mások nem tudnak róla, hogy erre képesek. Erre tudok inspirálni mindenkit, hogy igyekezzen, mert ezt meg tudja valósítani rövid idő alatt. Vacsorára, ami helytelenné vált szokás, hogy egy laktatós vacsorát eszünk. Nyilván, ha nem ebédeltünk előképpen, akkor laktatósabb kell, hogy legyen a vacsora, de azért estére nem szerencsés megterhelni a gyomrot, tehát ide könnyebb ételeket, salátaféléket lehet általánosságba javasolni. A kis étkezésekre, 10 órai és uzsonna, már ha erre van valakinek igénye, illetve ideje, mert azért kevesen vannak, akik 5-ször étkeznek. Valamilyen könnyű, desszert jellegű, de nem feltétlen cukros, illetve nem édes dolgot lehet fogyasztani, vagy gyümölcsöt.
háziasszonynak, egy édesanyának, egy feleségnek oda kell figyelni olyan családtagokra is, akik valamilyen betegséggel küzdenek. Legyenek azok lisztérzékenyek, cukorbetegek. A beszélgetésre készülve megemlítette, hogy az interneten is próbált jó tanácsokat adni cukorbetegeknek. Ma divatos fogalom ez a paleo diéta. Nos, ezekkel a témákkal kapcsolatosan milyen hasznos és praktikus jó tanácsokat tudna velünk megosztani?
Nagyon fontos, hogy az ember ne sajnáljon időt az ismeretek megszerzésére. Úgy kell alakítani az életünket, hogy igenis beleférjen az, lehetőleg minél fiatalabb korba, akár gyerekkorba is el lehet ezt kezdeni, hogy tanuljunk ételismeretet, alapanyagismeretet. Ugyanis azt mondom, hogy köles, és akkor van, amikor furán néznek rám, hogy miért, hát azt nem a papagájnak adjuk. De igen, van egy olyan fajta, amit a papagájnak adunk, de ha tudná sok nő, hogy ez egy nagyon fontos szépítőszer, ez egy bőrszépítőszer, akkor minden nő enne minden nap legalább egy kanálkölest valamilyen formában, rendkívül változatosan elkészíthető, egy semleges ízű. Aki nem kóstolta, azt most itt buzdítom rá, hogy igen, kóstolja meg. Nagyon sok olyan ételünk van, amit elfeledtünk, ezeket elő kellene szedni és megismerni. Hajdina például, olyan zöldségfélék, amiket én magam is nem régen próbáltam ki, mert nem is jutottam a közelébe, hogy ilyeneket beszerezzek, vagy megkóstoljak, de amint lehetőségem adódott rá, akkor kipróbáltam. Nem kell félni az újtól, mindig mindent meg kell merni, vásárolni és próbálni, nyilván kis mennyiségbe is kicsit bevezetni. A másik jó tanácsom, hogy a családnak nem kell erről sokat beszélni, hanem csak szépen, finoman, ízlésesen tálalva elkészíteni, eléjük tenni. Ha kérdés merül fel, akkor valamilyen módon mindenki ismeri a saját családját, hogy hogy lehet ezt előadni, szépen elmondani nekik, hogy mi az, és nem beszélni arról állandóan, hogy ez az egészséges, meg ezt kell enned, hanem valami más módon megfogadtatni velük, netán példamutatása. Ha én leültem, és én jó ízűen ettem valamit, biztos, hogy a kolléganőim is megkérdezték, hogy mit eszel olyan jó ízűen, mert azt sem tudjuk felismerni, hogy mi az, de a gyerekeim is így voltak vele, hogy sokszor már meg sem merték kérdezni, hogy mit eszek, ugyanis én rájöttem, ezt a trükköt alkalmaztam, hogy én nem beszéltem róla, hanem csak magam elé vettem, és elkezdtem enni, és nyilván mindig olyan mennyiséget készítettem, hogy jusson másnak is, mert ha azt látták, tehát egy anya mindig példa gyerekei életébe, akarva akaratlan, és hogyha azt látja a gyerek, hogy anya ezt jó ízűen eszi, és anya ettől jobban érzi magát, és anya jókedvű, akkor biztos, hogy ő is meg akarja majd kóstolni. Tehát semmiféle rábeszélést, semmiféle erőltetést nem javaslok, hanem szépen ezt a példamutatást kell kipróbálni.
Cukorbetegek, lisztérzékenyek, ha vannak a családunkban, akkor nekik hogyan tudunk kedveskedni? Hogy finomat is egyenek, természetesen az egészségi állapotuknak megfelelően táplálkozzanak, és minden mellett még a finom ízeket is érzékelhessék.
A cukrot és a lisztet ugye évszázadokon, vagy talán évezredeken át fogyasztottuk valamilyen formában, és nem okozott olyan panaszt, mint most. A mai ember szervezete sajnos már kevesebb dolgot képes feldolgozni, illetve a cukrot azt nem olyan régen ismerjük, mert talán egy olyan 150 éve, hogy ipar által előállított cukrot használunk, de mint mostanára bebizonyosodott, nem igazán van erre szükségünk, illetve maga a cukorrépa édesítő ereje, amit mi ugye magyarok megismertünk, az nem lenne olyan veszélyes, hanem az elkészítési móddal tesszük károssá ezt az édesítő anyagot. Úgyhogy ezeket ma már ki lehet kerülni. Rengeteg megoldás van, szerencsére sokan felismerték azt, sok gazda, hogy lehet, illetve kell más megoldásokat kínálni az embereknek, és elkezdtek olyan növények termesztésével foglalkozni, ami az egészségünket szolgálja. Sok minden piacra került, egy-két példa a stevia, és más ilyen természetes dolgok, amiket ugye régebben nem ismertünk, vagy nem tudtuk, hogy van ilyen, és most elkezdtük használni, és ha valakinek ez szolgálja az egészségét, akkor nyilván át kell erre térni, és meg kell tudni lemondani azokról a ugyan régen megszokott, de mostanára károsnak vélt dolgokról, amiről tudván tudjuk, hogy nem tesz jót nekünk. Mindenképpen azt tudom javasolni, hogy ha valaki egy új alapanyagot akar bevezetni, vagy új étkezési módot, azért járjon utána, és az ő meggyőződése szerint tegye és alkalmazza ezt. Nem hiszem, hogy lennének az egészséges táplálkozás terén uniformisok, tehát nem lehet senkire se ráhúzni, hogy nekem ez volt jó, akkor neked is ez lesz jó. Mindenkinek meg kell találni a nyilván szakmai segítséggel, a hozzáértő segítséggel a neki megfelelőt, de nem szabad felülni téves információknak, mert bizony félrevezető lehet. Tehát addig nem menni kell, hogy életveszélyes lehet, de azért talán még ilyen is előfordulhat, hogyha valaki valamit nem eszik, vagy túl sokat eszik, hogy azért bizony az egészségét megingathatja. Elegendő információ kell ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy ez az étel, vagy ez az alapanyag most egészségünket szolgálja, ne tárombolja. Sok példát tudnék arra mondani, amikor emberek légből kapott dolgokat hangoztatnak és erőltetik a másikra. Ha minap volt pont egy ilyen példa, hogy valakivel beszélgettem, és akkor próbáltam neki javasolni, hogy ha bevezetné az étrendjébe a fahéjat, akkor kevesebb édes dologra vágyna, és ezzel is tudná azokat a dolgokat pótolni, ami neki eddig az édességet jelentette, és nem feltétlen kell mindenféle édesítő dologhoz nyúlni. És akkor rögtön jött a két ellenpélda, hogy a fahéjat ezért nem szabad, meg a fahéjat úgy nem szabad, tehát olyan káoszom már ezen a téren, hogy bizony nehéz eligazodni, de az embernek magának kell utána járni, és megkeresni azt a hiteles forrást, mert hogyha 5 cikket elolvasok ezzel kapcsolatban, nagyon valószínű, hogy 5 irányt mutat, úgyhogy meg kell próbálni keresni azokat a hiteles forrásokat, vagy azokat a szakembereket, akik valós segítséget tudnak nyújtani, illetve ha valamiben nagyon bizonytalanok vagyunk, akkor azt addig, amíg hozzá nem jutottunk a megfelelő információhoz, akkor azt tegyük félre és ne fogyasszuk. A fahéjat fogyaszthatják a cukorbetegek, ajánlott nekik, de azért ez sem lehet őrült mennyiségbe. Tehát azért nem kell minden nap, meg nem kell kanál mennyiséget, hanem ízesítésre, mert hogy ez egy ízesítésre szolgáló anyag, amellett, hogy ugye az anyagcserénket jótékonyan befolyásolja, de semmit nem szabad túlzásba vinni, tehát ebből is egy ilyen árnyalt ízt képezve. Sokan nem tudják azt sem, hogy egy ízesebb étel, egy fűszeresebb étel, most nem a túlfűszerezetre gondolok, hanem egy fűszerrel harmonikusan ellátott étel, az sokkal könnyebben jól lakat. Az nagyobb jólakottságérzést fog biztosítani, aminek kellemes az íze. Tudni kell enni is, tehát nem bekapkodni az ételt, hanem ugye, amint már ezt korábban is elmondtam, megadva az étkezés módját, megterítve, asztalhoz ülve, átszellemülve gondolatilag is az étkezés tevékenységére, sokkal jobban jól lakunk. Ha valakinek van erre ideje, ezt próbálja ki, hogy mennyivel többet jelent egy ilyen étkezés, bármilyen egyszerű étel legyen, mint amit gyorsan bekapkodunk.
Milyen alapanyagok azok, amelyek a szépségápolásban, a szépségünk, a fittségünk megőrzésében segíthetnek bennünket, akár úgy is, hogy kis mennyiségben fogyasztunk belőlük? Tudnánk erre még néhány példát mondani?
A gyümölcsöket említeném mindenképpen szépségápolás terén. Nem véletlen, hogy nagyon sok arcápoló krémünk tartalmaz gyümölcsöket, illetve növényi alapanyagokat, csak hogy egy párat említsek, az avokádó alapú krémek, például barackos krémeket lehet kapni, aloe verát, amik most így hirtelen eszembe jutottak, de tulajdonképpen minden növénynek, minden gyümölcsnek megvan a maga szépítő hatása is. A gyümölcs magában fogyasztva ugye egy bizonyos hidratáltságot ad, a bőrünk szebb lesz tőle. Ha a színeit nézzük, azt sem tudják sokan, hogy a sárga színű gyümölcsök lesznek azok. Tehát most éppen időben vagyunk, a barackfélék, a sárgarinnye az, ami a bőrünk szépségéért felel. Nem beszélve ennek ugye az A-vitamin tartalmáról, az immunvédő hatásáról, tehát rengeteg jótékony hatása van. Nagyon-nagyon keveset tudunk ezekről. Érdemes bele energiát fektetni, hogy ezt tanuljuk, tanulmányozzuk. Szintén itt is, mint már említettem, a köles a sárga színénél fogva is, meg a növényi fehérje tartalmánál fogva is a bőrünk szépségéért fog felelni. Vannak olyan gyógyteák, amiket érdemes ugye tisztításként fogyasztani, mert ez is a bőrünkön lesz tapasztalható, belső hatásai szintén megnyilvánulnak majd. Úgyhogy úgy gondolom, hogy minden növényi étel valamilyen pont lehet a szépségápolásban, meg kell keresni ezeket az információkat, és tudatosan alkalmazva, egymásra építve, egy kis alsztornával fűszerezve, nyugodt lelkiéletet keresve tudjuk a szépségünket megőrizni és ápolni a mindennapokban, a konyhában is.
Elhangzott riportunkban Szabó Jánosné életvezetési tanácsadóval beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pap Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője. Az elmúlt, azt mondhatom, gyakorlatilag, hogy 25 évben rádiunk indulása óta évről évre, időről időre felmerül hallgatóinkban az az igény, meg kérés, aminek igyekszünk eleget tenni, hogy mutassuk be minden évben aktuálisan azokat a fiatal embereket, akik a papi hivatásra készülnek, vagy éppen abban az évben szenteli őket az Egri főegyházmegye, vagy akár a szomszédos egyházmegyék szolgálatára a főpásztor. Az Egri főegyházmegye szolgálatára dr. Ternyák Csaba érsek atya június 21-én szentelte a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium 3 papnövendékét, közülük Mihályi Mátyást köszöntöm itt nagy tisztelettel és szeretettel rádiunk stúdiójában. Szervusz, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Köszöntöm én is a kedves hallgatókat és téged is sok szeretettel.
Mátyás, amikor azt mondom, hogy Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium, akkor lehet, hogy nem csak a hallgatókban, de bennem mindenképpen az a kép él, hogy a világ minden tájáról jönnek ide hallgatók, és zömében velük is beszélgetek, ugyanakkor te egy magyar fiatalemberként ülsz most itt velem is a stúdióban, te itt maradtál Magyarországon, majd erről is fogunk beszélgetni, hogy ennek milyen előnyei, milyen nehézségei, ha van egyáltalán, hogy ez számodra mit jelent, de milyen úton vezetett téged a Jóisten addig, hogy meghallottad az ő meghívását a papi hivatásra?
Igen, én egy 7 gyermekes családból származom, szüleim katolikus nevelést adtak mindnyájunknak, ők is kiskoruk óta jártak templomban, és igazából én már az életemet is a neokatekumenális útnak köszönhetem, hiszen a szüleim eredetileg csak 3 gyermeket terveztek, és én vagyok a 7. legkisebb gyermek, így gyakorlatilag az, hogy még nyitottak voltak az életre, és így, hogy én is megszülethettem, ez a közösségnek köszönhető. És hogy mi vezetett engem arra, hogy pap legyek, azért nem azt mondom, hogy nagyon rögös út, mert nyilván egy keresztény családban azért megvan az esélye annak, hogy valakiből pap legyen, sajnos manapság már egyre kevesebb, ahogy látom. Én nem terveztem eredetileg ilyen pályára lépni, talán kiskoromban, főleg a szüleim mesélik, hogy néha eljátszottam a gondolattal, vagy hogy imitáltam a misét, tehát hogy már az is lehet, hogy az Istennek a jele, vagy az Isten hívásának a jele volt, de hogy így cseperedtem fel és kamaszottam, egyértelmű volt számomra, hogy én is egy nagy családot szeretnék, és a fejemben nem is nagyon létezett más opció, nagyon szerettem a sportot, akartam a sporttal foglalkozni, sportriporternek tanulni, majd még később kiterek rá, de ez még fél évig meg is valósult. Aztán középiskolába Vátra kerültem, a Pirista gimnáziumba, ahol egy nagyon szerető, nagyon jó baráti közeg vett engem körül, szerzetesek közt is voltam, és nagyon jól éreztem magam, ott kollégista voltam, jó volt kicsit elszakadni a családtól is, szerintem egy 15-16 éves gyereknek ez még buli is, hogy csak hetente jár haza.
Az oltárszolgálat az mennyire volt jelen az életedben?
Semennyire. Megmondom őszintén, én egészen a szemináriumi belépése még sokszor estem is, hogy mikor kell felállni egy misé, nem szerettem előre ülni, tehát hogy nem hogy a minisztrálás, hanem még a mise menetének a lekövetése is volt, hogy gondot okozott. Persze azért nyilván a szövegeket tudtam, meg azért aktívan figyeltem az olvasmányokra, de nem annyira mélyültem el ebben. Hála Istennek azért, ez is talán a szüleimnek köszönhető, de mindig figyelmeztettek, hogy ahhoz, hogy nem tudom, ez egy kicsit törvényes oldal, de hogy tényleg a vasárnapi parancsnak, hogy a misén részt vegyek, hogy meglegyen a mise kötelezettségem, hogy az fontos, hogy a figyelmemmel azért ott legyek, stb. És egy idő után, ha nem is kis gyerekkoromban, de azért középiskoláskoromban tényleg akartam táplálkozni mondjuk az olvasmányokból, vagy egy prédikációból volt rá azért egy igényem. Úgyhogy vártam azt, hogy az Isten szóljon hozzám mondjuk egy liturgián belül. Még egy kicsit visszakanyarodva talán a középiskolás éveimre, hogy igazából tényleg egy hétköznapi életet éltem, nem volt semmi különös, szerettem a osztálytársakkal, kollégistatársakkal eljárni, bulizni.
Megint félbeszakítalak, hogy azért, ha valaki a piaristánkhoz jár, azt nem lehet egy annyira hétköznapi közegnek nevezni szerintem. Az, hogy piarista iskolában, meg kollégiumban a szerzetesek mindennapjait látva ott cseperedtél, meg ott töltötted a kamasz éveidet, ezek hogy járultak hozzához, aki most ma vagy?
Volt egy imádságos lelkület, tehát azért főleg úgy, hogy kollégista voltam, talán még több imádságon vettem részt, mert akkor elmondtuk a befejező imaórát, este ima, vagy reggeli ima, a reggeli tanulóra, de egyébként is az iskolában nap kezdetén és a nap végén is volt imádság. Tehát már önmagában hiszem azt, hogy ez formálja a lelket, meg a lelkületet. Egy időben még hetente is voltak osztálymisék, aztán később ez már megritkult, de hogy azért ezek is hatottak rám. Másrészt meg ilyen egyszerű dolgokat tudok mondani, hogy például nagyon jó tanáraim voltam, akikre felnéztem, és nem csak szerzetesek, világiak is, hogy akár édesapák, édesanyák is, és hogy egyrészt látni, hogy nekik is van hitük, másrészt meg tudtak egy nagyon jó példát adni számomra. Ez meg talán nem is az Isten kapcsolatommal függ össze, de hogy az osztályközösségünk is nagyon jó volt, és szerintem ha a tanárai valakinek jók, meg az osztályközössége jó, akkor igazából már minden stimmel, tehát olyan nagy baj nem lehet. Az is, hogy láttam a szerzeteseket, biztos, hogy érintett, de azért igaz, hogy a rendház és a kollégiumnak a folyosóját egy ajtó választotta el, de azért nagyon sokat nem mentünk közéjük, inkább őket is látni, tanítani, stb. Az talán valamennyire megfogott engem.
Mielőtt még arról beszélünk, hogy azért a középiskola után hogyan alakult a te életed, vagy lehet, hogy ez már a középiskola után volt, megütötte a fülem az, hogy a sport az ott motoszkált a te gondolataidban, vagy életedben, és hogy sportriporter voltál fél évig.
Igen, én nagyon szeretek játszani is mindenféle sportot, főleg a labdajátékok, de egyébként is.
Fradi Drucker vagy, ha jól tudom, ugye?
Igen, bérletes voltam ráadásul az árójelben megjegyezve a B közébe, ahol a igazi kemény mag jár, úgyhogy komolyan is vettem akkoriban a meccsre járást.
Az azt is jelenti, hogy akkor nem csak a Fradi pályán, hanem utaztál az ultrákkal.
Igen, idegenben, sőt, még a magyar válogatottal országhatáron túl is, még például Bukarestben is voltam.
Wow.
Úgyhogy igen.
Mi a legemlékezetesebb pillanat ebből az időszakból?
Hát mindenképpen egyrészt egy Románia-Magyarország, amikor egy-egyet játszottunk Bukarestben, az egy nagyon jó vonatos túra volt, másrészt meg a régi Fradi stadionnak a záró meccs, amikor az Újpestet a 94. percben megvertük egy góllal, és felrobbant a stadion. Ezek mindenképpen kedvesek számomra. Azt még megjegyezném, hogy eredendően nem sportriporter akartam lenni, hanem inkább focista, vagy esetleg valami más sport, valamilyen labdajátékkal foglalkozni, de nekem nem túl vészes, de van egy ilyen enyhe ízületi csont problémám, ami már 6-7 éves koromban kiderült, úgyhogy gyakorlatilag, mint kisgyerek, már az álmaim hamar összetörtek, és tudtam, hogy ez nem. De nézni is legalább, vagy hasonlóan szeretem, mint játszani is a sportokat, mindenevő vagyok a sportokból is, és akkor ez volt a B-tervem, hogy akkor esetleg másik oldalról megközelítve vagy valami kommentár, edző, stb. És akkor egy ilyen sportriporteri iskolát találtam az érettségihez közeledve, és akkor arra jelentkeztem is, ahova fel is vettek. Csak az érettségi után volt Krakkóban egy zarándoklat Ferenc pápával 2016-ban, akkor már el is nyertem a sportriporteri akadémiába a felvételemet, készültem, hogy oda megyek, de azért volt bennem sok kérdés, hogy mi lesz az életemmel, azért az Isten kapcsolatot is jó lenne jobban elmélyíteni, mert néha-néha azért elmaradoztam a templomból is, és akkor volt bennem egy vágy, hogy jó, akkor kezdjük újra meg, hogy akkor a hitéletet újra komolyan venni. Akkor el is mentem erre az arándoklatra, egyébként érdekes, mert nem volt sok pénzünk akkoriban. A szüleim már ilyen festményeket akartak eladni, én megmondtam, hogy hát ez csak egy zarándoklat, annyira nem fontos, inkább maradok otthon, de végül valahogy megoldódott, és a anyagi háttér is biztosítva volt, és akkor végül elmentem. És nagyon kíváncsi voltam az olvasmányokra, arra, hogy majd mit fog mondani a pápa, és akkor egyszer csak megálltunk a busszal Lengyelországban, ha jól emlékszem, Częstochovában, de a helyre már nem is emlékszem pontosan, és akkor ott a parkolóban az egyik atya beszélgetett egy másik emberrel, arról diskuráltak, hogy sok fiatal az azt mondja, hogy mennyire nyitott az Isten szavára, meg az Isten tervére, de közben meg a fülhallgató a fülükbe van, meg látszik a magatartásokon, hogy ők tudják, hogy mit akarnak, és ez ütötte meg először a fülemet, és akkor magamra ismertem, hogy igen, ez én vagyok, én is ilyen vagyok, hogy én már eldöntöttem, hogy mit akarok, megvannak a saját terveim, úgy talán érdekességből, hogy mégiscsak az Isten szava tisztelettel vagyok felé, meg azért van bennem valamiféle jó szándék, hogy igen, az Isten szóljon hozzám, de a mélyére nézve láttam magamon, hogy azt már nem akarom, hogy látni, hogy valójában mi a terve. És utána elkezdtem jobban figyelni a pápa szavaira is, az olvasmányokra, egy kicsit más szemüveggel néztem ezeket, és érintve voltam, és azt láttam, hogy az Isten hív a papságra engem.
Az jutott most eszembe, és nem akarok nagyon elkanyarodni, csak hogy vajon hányan vagyunk hívőként is, akik azt mondjuk, hogy szeretnénk, ha a Jóisten jelen lenne az életünkben, ugyanakkor csak addig, amíg mi lehetővé tesszük, vagy mi szeretnénk, hogy beleszóljon, meg belenyúljon az életünkbe, és alakítsa azt, hogyha önállóan azt mondaná, vajon hányan lennénk, akik tényleg figyelünk nyitottan az ő hívására, meg arra, hogy mit szeretne megvalósítani a rajtunk keresztül, vagy akár bennünk, általunk.
Igen, én ezt látom is nagyon a fiatalokon, és nem csak a fiatalok, hanem talán az ember természetéből is ez jön, hogy amíg az én terveimnek is szolgál egy kicsit az Isten, addig jó. Utána már, hogyha esetleg kicsit mást akar, vagy jön egy nehézség az életembe, egy kellemetlenség, akkor meg felháborodok. És ez magamra is vonatkoztatom, mert ez így nagyon szép, hogy akkor én most Krakóban nyitottam az Isten fele, hogy akkor most valamennyire az akaratomról le tudtam mondani, ez még később is évekig harc volt a szemináriumban is, de hogy igen, talán most már vagyok egy úton, és remélem, hogy a jó Isten meg fog engem tartani, de hogy önmagában akár az apró dolgokból is, hogy a lustaságommal harcolni, hogyha esetleg családtagom beteg lesz, hogyha nem tudom, valami nem úgy alakul, hogy ez nekem is egy mindennapi kísérlet, és hogy ne lázadjak föl az Isten, hogy miért nem az én kényem, kedvem szerint szolgál engem, tehát hogy ez attól még, hogy akár a hivatásomban az ő szavát követtem, ez az emberi mi voltunkból, ami kijön sokszor a rosszra való hajlam, meg az egoizmus, ez bennünk van sajnos, vagy hogy azt akarjuk, hogy minden jól menjen, de én akkor tudtam legjobban imádkozni, amikor nehézség volt az életemben, amikor nem voltam olyan magabiztos, amikor láttam, hogy ezt én nem tudom megoldani, nem az én kezemben van egy szituáció. Hogyha minden jól ment, akkor az Istent is a másodosztályra helyeztem.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Mihály Mátyás atyával, a Gyöngyös Felsővárosi Plébánia káplánjával beszélgetünk. Középiskola vége felé már ott motockált a fejedben az, hogy akkor sportriporterként, és akkor ilyen iskolát azt el is kezdted, aztán közbeszólt a Jóisten.
Igen, ugye, ahogy említettem, hogy ez a zarándoklat, ez nagyon megmozgatott, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy akkor lehet, hogy mégis a papság. Még nem is kezdődött el szeptemberben, mert nem volt elég jelentkező, csak januárban kezdődött a sportriporter iskola, úgyhogy kereszt fél éves volt. és akkor addig jártam hivatástisztázóra a közösségen belül, figyeltem az Isten szavára. Volt már össze egy lelki gyakorlat, ahol kérdezték, hogy van-e olyan fiú, aki érzi a hívást a papságra, és ezt úgy kell elkezdeni, hogy mindenki ül, és akkor fel kell állni, és akkor létezik is nálunk érez a fogalom, hogy valaki feláll a papságra, mert a többiek ülve maradnak. Tehát én így idézőjelesen ott először felálltam a papságra, majd teltek, múltak a hónapok, akkor azért volt bennem egy szándék, hogy ennek már járjak a végére, hogy akkor tényleg tisztázzam a hivatásomat, de úgy nem annyira történt semmi, nyilván ebbe a csoportba eljártam, de nem jutottam dőlőre. Majd nyáron, 2017-ben volt szintén a Neokatekumenális út közösségének egy nagy lelki gyakorlata, ahol az történt, hogy kettesével küldtek az országba mindenhova minket, mentünk papokhoz, csöngettünk be házakhoz, szólítottunk le az utcán embereket, és röviden azt csináltuk, hogy hirdettük a örömhírt, az evangéliumot, hogy Isten szereti azt az adott embert, akit éppen megszólítottunk.
Én egy kis faluban lakom, és volt egy időszak jó pár évvel ezelőtt, amikor szektások csengettek be ilyen célzattal mindenhová, és nem volt valami pozitív a fogadtatás. Titeket hogyan fogadtak?
Igen, érdekes, mert sokszor, amikor mi is mondjuk becsöngettünk valahova, megkérdeztünk, és mondtuk, hogy katolikusok vagyunk, meglepődtek, mert a katolikusok nem szoktak házakhoz csöngetni, pedig azért, hogyha a Bibliát felütjük, vagy az evangéliumot, hogy azért a krisztusi parancs az, ha nem is azt mondja, hogy nyilván akkor mi nem volt csöngő, hogy csöngessetek be házakhoz, de hogy gyakorlatilag ezt a parancsot bennfoglalt módon azért kiadja. A fogadtatás nagyon vegyes volt, hogy így a kérdésedre rátérjek, hogy volt olyan, aki azt mondta például nekünk, teljesen véletlenül egy pappal voltam, én egyébként összesorsolva ezen a küldésen, amikor mentünk kettesével, lehetett volna a világi emberrel is, vagy családossal, egyedülállóval, én egy pappal voltam, és volt olyan, aki azt mondta, hogy mintha angyalok jöttek volna hozzám, mert hogy éppen krízisben volt az élete, stb. Tehát volt ilyen tapasztalat is. Volt olyan, aki persze elhajtott, vagy ránk se nézett, azt mondja Krisztus, hogy visszaszáll az áldás, akkor is, hogyha elutasításba részesülünk, úgyhogy az bátorított minket abban is, hogyha elutasítottak minket, hogy tudtuk, hogy Krisztusért csináljuk. De volt sok nagyon szép tapasztalat.
Azért ehhez egy óriási bátorság, vakmerőség is kell, hogy így útra keljetek. Ez egy hány napos lelki gyakorlat volt?
Maga a lelki gyakorlat talán körülbelül másfél hétig tartott, de abból 6-7 nap volt, amíg mi ezt csináltuk. Volt egy előrésze, meg egy, ahol tapasztalatokat beszámoltunk. Pénz nélkül mentünk, telefon nélkül, tehát eléggé bizonytalan, és én nagyon féltem tőle, és tényleg azt gondolom, hogy kell hozzá kegyelem. De egy kicsit olyan is, hogy egy hetet ki lehet, engem az motivált, hogy egy hetet azért ki lehet bárhogy bírni, tehát hogy volt bennem egy ilyen világi gondolkodásban is próbáltam erőt, világi dolgokból erőt meríteni, és azt mondtam, hogy egy hét alatt csak nem történik olyan dolog, de biztos, hogy kell az Isten kegyelme is ahhoz, hogy valaki ilyet tudjon csinálni. Én akkor egyedülálló voltam, ezt sokan megcsinálták úgy, hogy 6-7-8 gyerek várt őket otthon, és azt gondolom, hogy ott talán még nagyobb kockáztatás kellett azok részéről, akik úgy mentek egy ilyenre.
Ez a lelki gyakorlat megerősített abban, hogy jó ráhagyatkozni a jó Istenre, és jobban tudja talán, hogy mi a jó neked, mi az, amit a boldogságod érdekében fel tudsz áldozni, meg tudsz valósítani ahhoz, hogy az ő útját kövesd.
Pontosan én az Isten gondoskodását tapasztaltam ebben, és megmondom őszintén, hogy én a hívást erősen ott annyira nem is éreztem, én még mindig a krakkói zarándoklat volt bennem, hogy akkor az Isten hív, és hogy akkor keresem az akaratot, de hogy pontosan, amit te is említettél, hogy azt láttam, hogy az Isten segít olyan helyzetekben is, amikor ki vagyok szolgáltatva, az Isten gondoskodik rólam, és ez meg arról az oldalról, hogy kicsit bátrabb legyek, vagy igen, bátorságot adott ez a lelki gyakorlat, és akkor itt szintén jeleztem az előjáróknak, hogy akkor mennék szemináriumba, hogyha ők is úgy gondolják, és akkor utána egy olaszországi lelki gyakorlatra küldtek végül engem, ahol pedig kisorsoltak nagyon sok fiút, hogy ki melyik szemináriumba menjen, engem minden bizonnyal nem sorsoltak ki, hanem Magyarországra küldtek irányítottan. Lehetne persze matematikai esély az kevés, hogy én is sorsolás útján jutottam volna Magyarországra.
Úgy gondolom, hogy van ennek azért előnye is, meg nyilván hátránya is, mert fiatal felnőttként gyakorlatilag, még félig meddig kamaszként 21 évesen, vagy 20 évesen, és azt mondják, hogy akkor maradj itt Magyarországon, rád itt van szükség. Ugyanakkor meg ott van szerintem egy fiatalban az a végtelen nagy kalandvágy, hogy minél több mindent szeretne a világból megismerni, felfedezni, és hát lehet, hogy jó lenne eljutni olyan helyekre, ami igaz, hogy missziós terület, vállalva annak a nehézségét, kihívását, kockázatát, de mégiscsak világot lát az ember. Te ebben a pozitívumot láttad, hogy itt maradtál Magyarországon, vagy azért egy picit fájt a szíved azért, hogy maradnod kell?
Én azt tudom mondani, hogy ha csak a lelki gyakorlatnak a idejét nézem, ahol eldőlt, hogy hova küldenek, volt bennem egy irtózatosan nagy szabadság. Tényleg én nagyon hajlamos vagyok stresszelni, izgulni, nem, ebből látom, hogy ezt tényleg nem, talán lehet mondani, hogy a Szentlélek működött bennem, hogy annyira nyugodt voltam, annyira szabad, és nem is nagyon gondolkodtam rajta, hogy teljesen mindegy volt, hogy hova küldenek. De összességében vizsgálva pedig a képet, én is olyan vagyok, aki szívesen utazna sok helyre, van bennem kíváncsiság, de talán erősebb bennem az a vágy, hogy a családom közelében legyek, a hazámat is nagyon szeretem, hazaszerető ember is vagyok, és hogy nyilván az érmének mind a két oldalát nézni kell, de hogy valahogy, hogyha mérlegre tennénk a dolgokat, akkor talán a hazaszeretete és a család közelsége azért nyerne az erősebb bennem, mint a kalandvágy. De a legfontosabb az, hogy a Isten akaratában legyek.
Kedves hallgatóink, Mihályi Mátyás atyával, a Gyöngyös Felsővárosi Plébánia káplánjával beszélgettünk. Beszélgetésünket egy hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Ha tehetik, tartsanak velünk akkor is, és maradjanak addig is rádiónk hullámhosszán. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.